Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Matteo Salvini Határvédelmi Bizottság megalapítását hirdette meg az illegális bevándorlással szemben. A bizottsághoz olaszok és más európai országok állampolgárai is csatlakozhatnak, jelentette be a Liga olasz párt. A jobboldali kormánypárt és vezetője Salvini közösségi oldalain jelent meg a felhívás a bizottság létrehozásáról. Gyere el Pontidába és legyél tagja a Határvédelmi Bizottságnak, szólította Salvini az embereket a lombardiai kisvárosba, ahol a párt gyűlését tartják a Liga Európai Szövetségeseinek részvételével. Köztük lesznek a nyáron alakult Patrióták Európáért pártcsalád képviselői is. A határok biztonságát szolgáló bizottsághoz csatlakozók ingyenes tagsági igazolványt kapnak, amely olasz és angol nyelven készült el. Ezzel a tagok megerősítik Salvini támogatását és elkötelezettségüket a határok védelme mellett, olvasható a Liga közleményében. A 16 és 35 év közötti fiatalok túlnyomó többsége tartós kapcsolatban szeretne élni és tervez gyereket, derül ki a Három Királyfi, Három Királylány alapítvány kutatásából, amelyben magyarországi, szerbiai és romániai fiatalokat kérdeznek a párválasztásról, a házasságról és a gyermekvállalásról. Az áprilisban indult és évvégéig tartó online kutatás részeredményeit ismertető budapesti rendezvényen Kis Katalin a kutatásba bevont HR szakértő kiemelte, az eddigi 166 kitöltő 90%-a azonos véleményen volt korosztályától és lakhelyétől függetlenül a feltett kérdések kapcsán. A válaszadók 90%-a a párválasztás folyamatában a legfontosabbnak a közös világnézetet jelölte meg. 80%-a a hasonló érdeklődési kört, 72%-a pedig a másik fél fizikai kinézetét tartotta lényegesnek. A kitöltő 90%-a tartós kapcsolatot vagy házasságot tervez, amelynek alapját véleményük szerint elsősorban a bizalom, a hűség, a kommunikáció és az elfogadás jelenti. A válaszadók 85%-a szeretne gyereket, 11% azonban még nem tudja, utóbbi adat visszavezethető a nagyszámú középiskolás válaszadóra, jegyezte meg Kis Katalin. A családügyi szervezetek, valamint az idősek tanácsa nem támogatja a jogosulati korhatár emelését a fogászati ellátásban, ezért a kormány nem változtat a szabályokon, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Azt írják, a minisztérium egyetért a hozzáforduló családügyi szervezetek, valamint az idősek tanácsa több tagja kérésével, miszerint maradjon érvényben a 62 év felettiek ingyenes fogászati ellátására vonatkozó szabályozás. A sajtóközlemény szerint a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény idősekre vonatkozó biztosított fogászati ellátásáról szóló részét. A tervezet szerint az eddigi jogosulti korhatárt 62 évről 65 évre emelnék fel. Az új jogszabály a teljes körű alapellátásra és szakellátásra vonatkozna, írják. Példaértékűnek nevezte a vörösiszap katasztrófát követő összefogást és az érintett települések újjáépítését a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Kolontáron az ipari katasztrófa bekövetkeztének 14. évfordulóján. Rétvári Bence kiemelte, a vörösiszap katasztrófát követő összefogás megmutatta, hogy ha baj van, mi magyarok összefogunk, számíthatunk egymásra. Hozzátette, a romokból új élet sarjadt, az újjáépítés reményt ad, hogy meg tudjuk védeni magunkat, ha baj van. Magyarország legnagyobb, 10 ember életet követelő ökológiai katasztrófája 2010-ben történt. Ajka közelében, Kolontár községnél átszakadt a MAL ZRT ajkai tímföldjára zajtározójának gátja. A kiömlő több mint 1 millió köbméternyi víz és a mérgező vörösiszap elegye elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit. Sport. Minden korábbinál több külföldi résztvevője lesz a jövő hétvégén sorra kerülő 39. Spár Budapest Maraton Fesztiválnak. A szervező Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint 107 országból mintegy 6000 külföldi adta már le nevezését az eseményre, így biztosan megdől az eddigi 5400 fős rekord. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult, foltokban ködös időben lesz részünk, de helyenként átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás, gyenge eső előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 5 és 13 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves Szent István Rádió hallgatónak! A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A mai nap pozitív gondolatát Szent Ágostontól kölcsönöztem, aki a szeretetről a következőket mondta. A szeretet a megpróbáltatásban támogat, a sikerekben pedig mérsékel. Valóban, legyen ez a mai napunk pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az Aurélok ünneplik névnapjukat, és ma van a Pedagógus Jogok Világnapja, a Tanárok Világnapja az UNESCO kezdeményezésére. 1994 óta tartjuk ezt a napot. A mai nap Szent Attila spanyol püspök emléknapja is, és a katolikus egyházban Szent Faustina Kowalskára is emlékezünk. Kérem, a folytatásban most hallgassák meg esti műsorkínálatunkat. Hamarosan kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, amelyben Szabó Magda Fürelis című regényének 26. részét olvassa fel Bánság Ildikó színművésznő. 20 óra 35 perctől megismételjük a vasárnapi Szerzetesek félórája című műsorunkat. Ebben Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség egyik jelöltjével beszélgetünk. 21 órakor híreket mondunk, majd Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk vasárnapi adását hallgathatják meg újra, amelyben ezúttal Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyébe látogathatnak el velem együtt. Az első riportom helyszíne a nagykálói plébániához tartozó Birik község lesz. Majd megemlékezünk az idén 25 éves nyírcsászári Szent Pió templomának alapításáról is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Majd az óra második felében a Kérem a következőt című egészségügyi perceink heti összefoglalója szól. Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című műsorunkban kulturális összeállításunk elején az 50 éves keletirodalmi alkotócsoportról és az 51 éves tokai írótáborról beszélgetünk dr. Utri Attilával, az irodalmi alkotócsoport egyetlen még élő alapító tagjával. Majd a folytatásban az idén 25 éves miskolci István Nádor borlovagrend jótékonysági programjait ismertetjük. Végül pedig a Harlekin Báb Színház első bemutatójáról, a Plics Plac című előadásról beszélgetünk az alkotókkal. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlónkban most Bence Mónika, bábszínész, építész beszél.
27 év után eljutottam idáig, igen, és nagy erőkkel és nagy izgalommal vágtam ennek bele, de nem bántam meg, mert úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó kis csapat jött létre, és én azt gondolom, hogy igazából ez egy nagy egység volt. Tehát, hogy úgy mondom, hogy igen, én vagyok írva rendezőnek, de nagyon-nagyon sokat köszönhetek a kis társulatnak, aki benne voltak segítőim ebbe a darabba.
21 óra és 22 óra között Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon Leltár című műsorunkban is kulturális válogatásunk szól. 22 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően megismételjük a keddi Egymás közt című műsorunkat, amelyben Nagy Zsuzsanna, a Borsi Rákóczi kastély igazgatója, múzeumvezetője beszél II. Rákóczi Ferenc életéről és a kastély történetéről. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió esti adását sugározzuk. utána Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. Nos, ezek tehát a ma este műsorai. Műsorismertetéssel én legközelebb, évfél előtt jelentkezem. Szép estét, további kellemes rádiózást kívánok mindannyiuknak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fürelis című regényének 26. részét hallják, melyet Bánság Ildikó olvas fel.
Ha nem érem meg a mai estét, akkor is azt mondhatom. Szokatlanul hosszú életre szánt az Isten. A párkák meg ritka változatos fonalból szőtték a napjaimat. A bánkúti tábortűz kultúrműsora utáni, hajnalt nem ismerő éjszakát követő napon tovább mentünk Aktelekre, aztán új célt kerestünk. François elvezetett bennünket a helyre, ahol Jókai bujkált a szabadságharc idején, és Parányi vízimalmot faragott, míg Rózát várta, s rettegett a hatóságtól. Csak az éjszaka néma tanúinak arca mutatta, hogy sápadtabbak a szokottnál, de szemmel láthatólag az általam és Grál tanárnő által látottak kettőnk elkeserítő élménye volt, meg hallomásból a Cilié. Hogy Borbála és Ágoston között történhetett valami, nem iskolába tartozó, sajátságos találkozás, az csak később a fegyelmi tárgyaláson derült ki. Csinszka fejű két osztálytársa is megszólalt, mikor a bosszúvágytól eszelős Grál végigkérdezte a bentlakókat, észleltek-e szokatlan közeledési kísérletet Ágoston tanár úr részéről Borbála iránt. Az internisták nem voltak bánkúton, de többször látták osztálytársunkat, aki délutánonként könyvkölcsönzés címén a tanári könyvtárba ment. Az is előfordult, hogy olykor estére esett a látogatása. A botrányról akkor még nem sejtettem, hogy a felvert por és piszok végig söpörhet a kisasszonygyáron. Miskolcra bemenni nem volt időnk, váratlan kánikula tört a táborra, nem városi sétákra alkalmas, tikkasztó nyári nap perzselt. Monsieur úgy érezte, okosabb, ha a tervezetnél hamarabb visszavezeti kis csapatát. Láttunk addig is elég szépet, izgalmasat, és szívtunk virágillatú erdőleheletet. Hogy Grál tanárnőn, Csinszka fejűn és rajtam kívül ki mit vitt magával emlékképpen, nem tudhatom. Hogy a később kiszivárgott hírek szerint valaki meg nem nevezett illető célzott arra, hogy a kiránduláson sajátságos dolgok is megestek a vén fatörzsek és előredülő sziklák díszletei között, azt minden esetre megtudta a püspök. Anyám úgy ismert, mint önmagát, talán saját magánál is jobban, mert mikor beléptünk holtfáradtan, elnyúzottan Cilivel, nem azt kérdezte, milyen volt gyerekek, hanem hogy kibántott bennünket. Nem hazudtunk, csak az időjárásra, a beállt kánikulára és a szokatlanul nehéz túrákra fogtuk megviselt arcunkat, és lelkendeztünk, milyen élményekkel gazdagított az út. Elsőnek Cili fürdött megérkezéskor, mikor én kerültem utána a fürdőszobába, hallottam az ajtón át, engedélyt kér anyámtól, hogy felnézhessen a zenedébe. Szerette ének oktatóját, logikus volt, hogy első útja hozzá vezessen. Cilinek az őt hangképzésre oktató hölgy volt az, ami nekem Korondi tanár úr. Mióta az a bizonyos értesítés megjelent a helyi lapban, senki nálunk ki nem ejtette Textor nevét. Az alkut megkötötték, hiába gyötörhette egymást a tánc ölelésében Tatai ezredes özvegye intézetében a tragikus pár, nem remélhettek változást. Az volt a szerencséjük, hogy Stupica szerén utált társaságba járni, ahonnan hamar kinézték. A lány kedvezőtlen külsejét és kezdetleges kifejező képességét nem tudta ellensúlyozni apja gazdagsága. Stupicáik maguknak éltek. Az apa nem siettette az esküvőt, szerén szeretett mennyasszony lenni. A város mindig tele volt pletykával, hát még ezekben a sűrűsödő fellegű években, amikor akiket érdekelt a politika, tengelyhatalmi lehetőségeket emlegettek. Hitler és Mussolini neve már nem csak német lovagom nyelvgyakorló leveleiben, vagy Arthur unokafivérem kitöréseiben szerepelt folyton, de a napilapokban is. Én apám kérésére kezdtem Lénernek nagy kihagyásokkal válaszolni. Untam szegényt. Nem érdekeltek sem közlései, sem kérdései. Csak a film és a színházi hírek. Bántam is én, mit főznek a politika kondérjában az államférfiak. Ahogy nekem idegen és terhes volt a számok világa, olyan abszolút biztonsággal tájékozódott Stupica szerén apja közegében. Nem értettem, a hentes miért tartotta olyan fontosnak, hogy támaszt neveljen leánya mellé, ha valaki segítségre szorul ebben a frigyben, az a tanácstalan textor. Akkor még nem volt divatos a macsó magatartás. Margaret Mitchell Ashley-e meghozta a majdnem egzisztencialista új férfi ideált. Butler kapitány férfias férfi volt, szemrevaló és macsó. Ashley Wilkes meg ábrándjai csendjében hazája hajdani árnyai között bolyongó, művelt és morál övezte figura. Egyfajta amerikai polgárháborús, homburgi herceg. Textorban az elfújta a szél mindkét férfia egyesült. Ereje, elszántsága Butlerhez, erkölcsi világa meg a valóságból egyszerre menekülő, azt mégis vállaló vetélytársáéhoz hasonlított. Egymás kezéből rángattuk ki Cilivel Mitchell regényét. Nekem Ágoston Butler kapitány volt, neki Textor Ádám Ashley. Hogy közben történt valami Amerika történetében, kit érdekelt? Cili úgy érezte, ő Melanie. És persze, hogy én Scarlett voltam, de a regény végén győztes Scarlett. Közben a köröttünk keringélő fiatalok bókjait hallgattuk, de kit érdekeltek Butler és Ashley regénybeli csókjai mellett az egyetemisták? A valamit érő fiatalok vagy a hazagondjai megoldásán tűnődtek, és várták az egyszer bekövetkező igazságos tusát, vagy megriadtak a tagadhatatlanul abszurd szociális helyzettől, járták a tanyavilágot, rémségeket beszéltek a munkanélküliek helyzetéről, meg a veremben élő vákáncsosok lét alatti viszonyairól. Már régen Pesten éltem az orosz megszállás alatt, mikor az új rendszer miniszterei között ámulva ismertem fel a tatai özvegyénél táncoló ifjak közül vagy fél tucatot, akik szociális érdeklődése akkor is megvolt. Csak vagy untuk őket hallgatni, vagy nem is szóltak terveikről, kötötte őket a titoktartás törvénye. 10 év múlva bekerültek az addig tiltott mozgalomba. Vezető szerepet is kaptak közülük többen. Szántam őket, mikor meg kellett élniük a valóság és az elméletek különbözőségét. Közelről már nem volt egyszerű végig asszisztálniuk ezeknek a hajdani, kivételesen eszes egyetemistákból kormánytagokká izmosodott fiatal férfiaknak, hogy a mi eljövetelét annyi veszedelemmel szembenézve, olyan tiszta szándékkal remélték, véres komédiává torzul. A megtévesztés első áldozatai éppen ők, egykori táncosaink lettek, akik szinte valamennyien értelmiségi családok gyerekei voltak. Közülük csak egy halt meg természetes halállal, a többit vagy saját pártestvéreik végezték ki hamis váddal, vagy ők maguk írtották ki családjukat, és menekültek öngyilkosságba. Cili akkor már nem élt. Én meg Pesten laktam, szomorú tanújaként azoknak, akik egyetemi bálokon smokingos karjaikban tartottak valaha tánc közben, s hallottam, mi a hírük, szándékuk, csak éppen nem tudtam, mit kezdeni kezdetben megkockáztatott politikai célzásaikkal. Akkor én már évek óta a Severinumban töltöttem a nyarakat, és Páter Severin közelében alig ha hajolhattam volna éppen az ő tanaik felé. A páter tudta, amit én nem, a valódi oroszországi eseményeket, elmagyarázta, mivé torzulhat valami nagy és szent álom, amelyeket ezek a jó szándékú, jó képességű fiatalok magyar földön álmodnak. Cili ezeket a későbbi mártírokat csak tatai táncóráin ismerte. A halál megfosztotta attól, hogy meghallja a tragikusra fordult finálét. Cili a valódi háborúból is kimaradt. Előre futottam a mesében. Még gimnazisták vagyunk. Cili halálosan szerelmes valakibe, aki viszont szereti, csak hogy hiába. Átéltem, mikor a csoda megtörtént első látásra, mint Shakespeare-nél, a két fiatal egybetapadt a riadtan boldog pillanatban, tekintetük többet nem tudott egymástól elválni. Én úgy megbámultam őket, hogy a nagy meghajlás vezélésekor hátra rúgtam, és illedelmes bók helyett elrepesztettem a tánchelyiség legszebb tükrét. Anyám nyelt egyet a költség miatt, mikor jelentettem, de akkor is, mikor egy váratlan táncórán beállított megcsodálni minket, és ő is meglátta a Capulet Montagu-párt. Anyám épp úgy tudta Stupica kötését textorral, mint az egész város, de Jabloncai Lenke ismerte a viszonzott szerelem megvalósulhatatlan formáját is. Így szerette ő azt a Hoffert, aki figurája ott állt egészen haláláig valami rejtelmes fülkéjében a lelkének, mint a kék szakálú várában régi asszonyai. Anyám azonnal felfogta, valami jóvá tehetetlen történt Szilivel, úgy is bánt vele, mint egy nagy beteggel. Textor nem vizitelt le nálunk. A mennyasszonya nélkül nem is tehette volna, de igazán csak az hiányzott volna még testvérem tökéletes boldogtalanságához, hogy süteménnyel kínálgassa szerénkét. Textor eredetileg Kassán élt, mérnökkari tiszt volt az apja, aki elesett az olasz harctéren még 17-ben. Anyját meg ugyanaz a spanyolnátha vitte el, ami szegény Kafka Margitot. Textor ugyanolyan árva volt, mint Cili, csak más előzmények után, de ugyanolyan ellátatlanul, és az ő életébe nem Szabó Elek lépett, a majdnem illetlenül szegény, de a legtisztább szívű adakozó, hanem városunk egyik leggazdagabb polgára, Stupica, a Hentes király. Textort a kezdeti kialakulatlan és járványkínoszta Trianon utáni világban Kassán maradt rokonai szégyenkező kérésére Pestre hozta magával egy katona árvákról gondoskodó bizottság, az elesettek gyerekei közé került árvaházba. A kassai rokonok szemesült ki, mikor az érdeklődésre meg kellett írniuk, az anyai ágban nincs kenyérkereső, maguk is alig élnek, az apai ágból csak egy vénlány maradt. A levél vége egyszerre volt naív és siralmas. A vénlány közölte, nem tudja vállalni az árvát, mert éhezés és ellátatlanság miatt most mérgezte meg irgalomból egyetlen örömét, a kutyáját. Az elesettek árváit gyámulítók tovább kutattak, a gyermek rendkívül intelligens volt, ugyanakkor dacos, elkeseredett, kezelhetetlen. Végül megint az egyház lépett. A nagy kollégium református árvákat várt szeretettel az internátusba, Textor szívélyesen fogadták. A fiút azonban megtaposta az élet, és nem bízott már sem Istenben, sem emberekben. Nagyon szerette az apját, de nem ahhoz mérhetően, ahogy az anyját nélkülözte. Azt még elviselte volna dacos tüntetések nélkül, hogy nem látja többé. Anyja elvesztése azonban átlendítette a józan tanulói magatartás korlátain. Komoly gond volt a kollégium igazgató tanácsa számára, mit kezdjenek a zseniális és fékezhetetlen kölyökkel. Tanítványt szereztek neki. A város egyik leggazdagabb emberekért az éppen még meglévő, de már erősen végóráit jelző lánypolgáriban oktatott Szeréna lányának instruktort. Az igazgató Textort ajánlotta, aki folyton botrányt csinált az iskolában. Ivott és kártyázott, de nők nem érdekelték. Az anya kezének illatát még érezte az emlékei között. A lányok körötte komolytalanok voltak, buták, nem foglalkozott velük. Pénzért már igen, annál inkább, mert az érettségi felé közeledve már éjszakákat maradt ki a kollégiumból, ahol olyan rossz példát mutatott fényes tanulmányi eredményei mellett, hogy a vezetőség komoly mérlegelés után felszólította: tanulhat náluk, de nem élhet ideben. Keresem megbízható és leinformálható szállásadót. Stupica, a hadimilliómos, a szalámigyár igazgatója szerén a lánya révén ismerte meg a fiút. Stupica özvegy volt, húga nevelte Szerénát, ketten figyelték Textornak a lánnyal szemben tanúsított magatartását, de nem találtak semmi kivetnivalót. A fiú kiválóan ellátta oktatási kötelességeit, a kijelölt órákban hazajárt, mert így szólt a megegyezés. Szerénke azonban beleszeretett. Textor fütyült Szerénkére. Mikor eljött az érettségi napja, és Textor kitüntetéssel állta meg a nem könnyű egzáment, a szalámigyáros nagy háza a kis szobájába holt részegen érkezett haza. Stupica üzletember volt. Nem ütött, mielőtt nem tájékozódott volna. Megkérdezte a fiútól, mi búsította el ennyire? Náluk csak nem kín az élet. Textor nyersen és romantika nélkül közölte, elmegy valahová tőlük, ahol többet kaphat, mint szállást, kosztot és némi zseppénzt. Orvos akart lenni, mióta az esze megvan. Előző nap reggeltől estig állást keresett, de nem ajánlkozott semmi lehetőség, még ígéretet se kapott. Ez olyan keserűvé tette, hogy leitta magát, amiért elnézést kér mindenkitől, és össze is pakol. Annyit megtakarított az előző napi részegeskedés ellenére is, hogy valami tömegszálláson ellakhatik. Vállal ő akár testi munkát is, ha megfizetik. Ha egy évig csak keres, és nem költ, reméli, hogy összehozza az első fél év tandíját, az orvoskaron talán könnyebben boldogul már. Tudja, hogy odavaló. Sebész szeretne lenni. Úgy érzi, sikerül, ha nem is most, érettségi után, de talán egy év múlva bejuthat a karra. A szóra, a fiú távozni készül, Szerénke fulladozni kezdett, úgy zokogott. Stupica réges-régen észrevette, hogy nem is szép, nem is okos lánya holt szerelmes ebbe a csodalegénybe, akit a háborús vihar a házába sodort. Irodájába hívta a fiút, és ajánlatot tett neki. Kiképezteti orvossá. Ha az első tanév végén a professzoroktól nyert értesítés és tanulmányi eredménye Textor reményét igazolja, hajlandó folytatni a taníttatását, támogatását. Velük akkor már nem lakhatik, beiratja az orvostanhallgatók internátusába, amely a klinikán működik, és áll minden költséget. Ha elért sikerei valóban nagy jövőt ígérnek, az első év letelte után viszi a közjegyzőhöz, akinél Textor aláírja, orvossá avatása után feleségül veszi az akkor még éppen az iskolánk polgári tagozata végén botorkáló Szerénkét, és tisztességes férje lesz. Textor nem is gondolkozott. Az első év eltelte után egy orvoskar zengett himnuszt az új növendék szorgalmáról és képességeiről, a szerződést megkötötték. Nem Stupica, Szerénke hencegése következtében az ügy sajnos publikus lett. Ezzel aztán elérte a lány, hogy Textor meggyűlölje, de Szeréna tudta, ettől az érzéstől még elveszi őt. Stupica pedig azt tudta, hogy bízhat a fiúban, aki nem fogja soha megsérteni az ő imádott, gyógyíthatatlanul buta, mégis szemefénye lányát. Ezt mindenki beszélte a városban. Mikor mi a terráriumba kerültünk, már nevetve és részvéttel kommentálták azok a felsősök, akik hajlandóak voltak szóba állni velünk közös kivonuláskor vagy kiránduláson. Szerénkét is ismertük az utcáról. Textor folyton tanult, ő nem volt látható. Stupica úgy hívta, vejem a munkaökör. Thank you. Hatodikosok voltunk, már túlestünk az iskola terrárium tagozatán, és kinőttünk René néni kurzusáról. Az iskolai rendtartás már a szalontáncok és a társadalmi érintkezési formák elsajátítását kívánta. Tovább léptünk a tatai, szintén a háborúban elesett katonatiszt özvegye alapította előkelő tánciskolába, ahol az özvegy könyörtelen szigorral válogatott. Kit érhet az a szerencse, hogy ő oktatja etiketre? Hatodikusok voltunk, mindkettőnket beirattak Cilivel. Én komor voltam, mint az őszi viharfelhő. Látványosan utáltam a társaságot és a táncórák unalmával együtt. Mindenki eljárta velem a maga kötelező fordulóját, de kölcsönösen nehezen viseltük egymást, a kurzus, meg én. Sajnáltam mindentől az időt, ami el van az írástól. A fiúk meg rettegtek tőlem. Jön már a szemüveges, természetellenes módon latinul beszélő dócista, aki sose súg, és állítólag rossz osztálytárs. Táncolni éppen tud, de nem lehet vele semmi másról beszélni, csak valami iskolai dologról. Kit érdekel az Atreidák családja táncórán? A kurzus tagjainak az özvegy nem irgalmazott. Mindenkinek meg kellett tanulnia minden táncot, és mindenkinek táncolnia kellett mindenkivel annyiszor, ahányszor ő előírja. Én szenvedtem. Cili, aki minden zenétől amúgy is mámoros volt, ugyanúgy elbűvölt mindenkit tánc közben, ahogy énekórán, meg zeneelmélet oktatás idején a zenedében. Testvéremet gyorsan mindenki fölé emelte a lezajlott Hamupipőke opera előadás, amely épp úgy jelezte kikerülhetetlen jövőjét, mint számomra a megnyert trianoni irodalmi pályázat. Hol vannak ilyenkor az őrangyalok? Ennek a két trianoni árvának sose lett volna szabad találkoznia, mert hordozták egymás végzetét, csak egyik se tudott róla. Textort majd szintén megtalálja az olvasó a disznótor Gáborkájának figurájában, aki a színdarabon premierjén nézi végig önmaga történetét. Éppen Tókióból jött, ott dolgozik már évek óta, szerénke rég elvált tőle, nem bírta az unalmas orvos feleségeket, és fárasztotta férje egyre fényesebb szakmai sikere. Azon az estén, mikor meghajoltam a közönségnek, törtem a fejemet, kapcsol-e Textor. Én tudtam, ő ott lesz a nézőtéren a vendégek között. Megismertem a nevét, a sebészeti klinika igazgató professzora igényelt a titkárságon neves külföldi, de magyar származású kollégája számára jegyet az én premieremre. Textor nézte a kígyómarást, s ha valaki tudta, mit vetített más háttér elé a tánciskolában is Kutyás Szabó néven ismert egykori dócista, az ő volt. Tisztességből mindig megtáncoltatta, pedig a testvérébe volt szerelmes. Már nem hordok szemüveget, óriási műszempillám van. Most kezd a visszafojtott könnyektől átforrósodni. A közönség tombolva köszönti a színészeket. A vendég, aki szép japán felesége mellett ül, meg a szerző, senkit nem látnak egymáson kívül. Textor nem jön fel a protokoll szobába. Nekem a műszakiakkal kell pezsgőt innom. Mire feljutok az irodába, kiürül a nézőtér is. Textor nem merte megkérdezni tőlem, üzente neki valamit Cili, mielőtt meghalt. A műszempillákat lerántom, pedig nem okos nekem most a szememet mutogatni, míg a stáb gratulál. Nem hallom, ki mit dicsér. Az én fülemben a másik, Cili fémjelezte gyermekopera, a Csipke Rózsika kórusa énekel. Ott üzzed az őzet. Istenem, dehogy tüskebozót. Tenger volt. Tenger. De hiszen Tonelliné halálát hozták a világ. Hol még a Kutyás premierje Madács színházban? Alig készültünk fel az akváriumba. Még állnak Debrecen régi díszletei. Előtte Isten tudja mennyi év még. Előtted, Cili, pontosan 5. De a tragédia megkezdődött. Krausz Pubi lépést vált. Tovább sodorja Júliát, de a Capulet és Montagu ház végzetét nem tarthatta vissza senki. Megjött Roger gróf, lehet szenvedni, mert a grófot előre megvették, és vőlegény. Ha ismerné Kovács nénit, a grófnak is mutatná a kártya a bajt, hogy akit szeret, messze viszik innen. Ez a végzetes szerelem egyetlen pillanat, álmok és gyönyör varázslata volt. Hatalmától textől úgy megriadt, hogy sarkon is fordult és hazament, hogy másnaptól addig nyomozzon, míg Cilit, akit sose szerethet, meg nem találja. Testvéremet másodszor vasárnap látja újra az Isten tiszteleten. Hogy mi volt aznap a textus, elfelejtettem. Azt viszont nem, hogy Cili mellett ültem, és megéreztem, megrándul a teste. Textor szerénkével volt és Tupicával. Róluk ismertem meg én is. És láttam Cili arcán a rémületet. A tánciskolai idegen, a kassai hősi halott fia. A jótékonyságból megvásárolt orvostanhallgató. Azonos a henteség hírhet magántulajdonával. Nagy tiszteletű úr hallotta, hogy valaki sír. Azt is, valaki kifut a templomból. Hogy csinált a textor, nem tudom. De aznap este Szabó Ceciliának csokrot hoztak, névjegy nélkül. Valaki kifosztott egy parkot. Vasárnap nincs nyitva este virágüzlet. No csak, mondta apánk, valaki a kolomból. Kit bolondítottál meg, Cili? Senki nem válaszolt. Én zavartan nevettem. Cili templomi arca fehér maszk. Nem kérdeztem tőle semmit, mikor lefeküdtünk. Némák voltak az ágyaink. Egyikünk sem aludt. Első találkozásuk után is csak kivételes válság idején említettük textort. Cili némasága arról, mit érez, remél, csak nem beteges volt. A bécsi utam előtti együtt töltött éjszakán megkérdezte, ugye most már mindennek vége van, Dódi? Első nap volt, hogy viselte Tonelli jegygyűrűjét. Nem tudom. Feleltem. És csak ugyan nem tudtam. De történt már csoda Cilivel. Kétfelől lőtték a családját. Ő az egyetlen, aki megmenekült. Most azt érzem, ha nincs Tataini tánciskolája, és nem kerülünk az akváriumba felső tagozaton, talán Cili is nézhette volna a premieremen valamelyik színdarabomat, és ő ül textor mellett, nem a szép távol-keleti nő. És nem a kígyómarást adják, mert azt akkor én soha nem viszem színpadra. Ha te akkor, mikor én ősszel megjöttem Bécsből, esküvőd előtt, visszakéred a szavadat Tonellitől, textor nem tudom honnan és hogyan, azaz dehogy nem, megszerzi a pénzt. Egyik férfi sem dacoskodik, sem ő, sem apám. A csederkei akció létrejön, a pénzből textor kifizeti Stupicát, és téged vesz feleségül, nem szerénkét.
Elhangzott Szabó Magda Fürelis című regényének 26. része. Felolvasta Bánság Ildikó színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz vasárnap hajnalban 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség egyik jelöltjével beszélgetünk. A riporter Pap Ildikó.
A lelkivezető folyamatosan segít, és folyamatosan ott van, és kísér, és figyel. Ez akkor így olyan kicsit, mint hogy az Istenhez is odafordulok, hogyha baj van, és akkor segítsen. És egyébként meg nem. De hogy ezt én tudtam, meg minden, csak hát így valahogy így nem tudtam rávenni magam, hogy akkor most így elmenjek, és akkor így előadjam, hogy ez van.
És szerintem ezzel sokaknak segítesz, mert nagyon sokan, fiatalok, idősebbek küzdenek. És szerintem szégyeljük azt, hogyha valami, tehát olyan könnyű büszkének lenni arra, hogyha valami jó történik az életünkben, és akkor ezt el lehet újságolni embereknek, de még akkor is, hogyha lelkivezetőről, vagy más segítő szakemberről van szó, félünk odaülni, és a gyengeségünket megmutatni. Te is így voltál ezzel?
Igen. Egyébként is a gyengeségeimmel különösen is nehéz sokszor szembenézni, és hát ez meg tényleg egy olyan helyzet volt, hogy így minden is borult, és hogy én olyan biztos voltam ebben, hogy így azt vállalni, hogy hát mégsem talán, vagy mi van, kellett megérkezni hozzá. Összességében szükség volt erre az időre, szóval, hogy oda kellett érnem minden szempontból, hogy azért tudjak elmenni, mert szeretnék elmenni, és nem az, hogy most valamiféle nyomást gyakorlok saját magamra, hogy már pedig ezt kéne. Azt hiszem, hogy ez nem segített volna.
Minden akkor történik az életünkben, amikor megérünk rá, ezt szokták mondani, és hát ez így van valahol. Mind a segítségkérésben, mind pedig a Jóistennel való kapcsolatban, meg az elköteleződés vállalásában. Na, eljött ez az egy év, amit így végig küzdöttél már segítséggel. Mi történt utána?
Az Isten kapcsolatom kezdett így rendeződni, és aztán lassan ebben a folyamatban így felfedeztem azt, hogy mégiscsak ott van a szívemben továbbra is. Jó mélyre ásódott, vagy ástam, vagy bármi, de ott van. Ez, hogy az Istennek adni az életemet szerzetesként. Nagyon egyszerű is lehetett volna a helyzet. De hát akkor így megbonyolítottam, hogy oké, értem, Uram. Szóval igen, és tulajdonképpen, hogy így szeretném. Én is szeretném. De mi van akkor, ha nem szeretném? És akkor így belegabajodtam így az Isten akarata és az én szabad akaratom kérdésébe. Úgyhogy egyébként közben tényleg szerettem volna, csak fel kellett tennem ezeket a kérdéseket. Közben így lassan befejeztük a konzit, és hát ott voltam, hogy nekem még mindig idő kell. És akkor nagyon bele voltam ebben mászva, hogy akkor most kinek az akarata, és mi, és már remedik. És arra gondoltam, hogy milyen egyszerű lenne ezt csak így a hátam mögött hagyni. És akkor egy konzis osztálytársammal találtuk, hogy elmegyünk egyetemre Kolozsvárra. Az jó, messze van.
Távol mindentől el lehet, meg mindenkitől el lehet futni, de hát saját magunk elől nem tudunk.
Hát igen, erre rá kellett jönnöm, több szempontból is rá kellett jönnöm. Először akkor, amikor jött a Covid, és az első év online kezdődött, és nem mehettünk sehová. Itt maradtam így a mindennel otthon, és aztán pedig akkor, amikor egy ponton nem bírtam, szóval, hogy egy ponton így el kellett indulnom, és akkor így volt osztálytársaimnál, laktam így nem tudom, egy hónapot abban az évben, de hogy így mindenhova jött velem ez az egész, nem lehetett otthon hagyni. Nem is egészen tudom, hogy, de hogy így muszáj volt szembenézni vele. Nagyon nem akartam kibogozni azt a csomót, amit úgy sikerült megkötözni. Nagyon nem akartam, hogy mondjuk az Isten bogozza ki. És akkor a második fél évben, az egyetem második fél évében, az még mindig ez a covidos online év volt, volt egy órám, néprajzi fotózás technika, és az volt a feladatunk, hogy néprajzot tanultam, és a covidban otthon hát egy nehéz dolog. És akkor az volt a feladatunk, hogy hát ha már így mindenki így be van így zárva, akkor legalább legyen egy olyan fél éves munkánk, hogy készítünk egy fotósorozatot, hát vagy egy személyről, vagy egy közösségről, aki vagy akik így valamilyen formában így érdekelnek, vagy így szeretnénk megismerkedni velük. Én akkor vagy Budaörsön, vagy Budakeszin laktam éppen, és akkor az ismerőseim körében körbe kérdezgetve összegyűjtögettem szerzetes közösségeknek az elérhetőségét, mert hogy az volt az én nagy ötletem, hogy elmegyek fotózni egy szerzetes közösségbe. Olyan helyre szerettem volna, hogy ahol azért valakimet ismerik, és akkor így emiatt. Szóval aztán volt egy listám, és rábögtem. A szalözi nővérekre sikerült ráböknöm, pestidegkútiakra. Nagy bátor pillanatban tárcsáztam a megadott telefonszámot, és már készültem arra, hogy kit fogok legközelebb felhívni, amikor így előadom, hogy ki vagyok és mit akarok, és így az a válasz, hogy nem, mert hát én is ezt reagálnám, hogy ilyen helyzetben engem valaki felhívna. Egy vadidegen. És akkor így az volt a válasz, hogy ó, igen, persze. Szóval erre a válaszra nem voltam felkészülve. A lényeg az, hogy így keveredtem oda, néhány alkalommal voltam náluk Pest hidegkúton fotózni, viszont meghívtak magukkal a nyári lelki gyakorlatukra, amilyen hivatástisztázó lelki gyakorlat volt, így egyáltalán, hogy házasság vagy szerzetesség. Akkor voltam talán a legmélyén ennek, akinek az akarata dologban. Szóval elmentünk, és főleg kérdéseket szült bennem az a szűk hét, nagyon-nagyon sok kérdést, meg nagyon-nagyon sok kételyt, de hogy az fontos volt, azt hiszem, hogy ott meg tudtam fogalmazni már őket, leírogattam őket, és közben ott, ahogy teltek a napok, az is megfogalmazódott bennem, hogy hát akkor megint jó hosszú idő után, megint így jó lenne akkor így ezeket most már így tényleg megint átbeszélni. Megint megkerestem a lelkivezetőt. Ahogy hazaértünk a lelki gyakorlatról, egyenesen mentem tovább hozzá. És akkor 2021. augusztus 20-a reggel elsírtam szó szerint, hogy én ezt nem értem, és ez hogy van. Elmondtam így mindenféléket, és akkor nézett, mosolygott. És azt mondta, hogy Blanka, ez olyan egyszerű, de én nem mondhatom meg magának kell rájönni. És aztán szaladtunk Szentmisére, ő celebrálta a Szentmisét. És hát van az a helyzet, amikor így az ember úgy érzi, hogy neki szól a prédikáció, és így az volt az élményem, hogy na ez konkrétan arra válasz, amit én így az előbb itt így felsorakoztattam. Olyan szinten, hogy így ültem a padban, és így éreztem, hogy így az állam így egyre jobban így leesik. Tulajdonképpen onnantól kezdve nem volt kérdés. Valahogy így voltak ilyen puzzle darabok így a fejemben szanaszét eddigre, de a prédikáció végére az utolsó is a helyére került, az utolsó darab. És tulajdonképpen tudtam, hogy megszületett az az igenem, amivel kapcsolatban sokszor gondoltam már, hogy kimondtam, meg minden, de mindig tele volt így kiskapukkal, meg mindennel. Ebbe így nem volt több. Egy másfél-két napot még így ott voltam, és így száldostam így egyik helyről a másikra.
Az egy első lépcsőfok, hogy végre meghoztam egy döntést, és akkor nem a családi élet, hanem szerzetesi hivatás. Na de hol? Hát annyi közösség van.
Igen, de hogy innentől kezdve az fontos volt, azt hiszem, hogy tudom, hogy az Istennek igent mondtam, és innentől kezdve igazából persze nagyon fontos a közösség, de hogy már ebből, hogy akkor az Istennek kimondtam ezt az igent, ebből már úgy lehet jobban táplálkozni, vagy hogy így, hogy érte teszem, hogy róla szól ez az egész. Igen, ez mellbevágó volt persze, hogy hogyan keres az ember közösséget, tényleg rettenetesen sok közösség van, főleg mondjuk női közösségek. Kicsit ez, hogy most akkor hogy bökök, vagy hova bökök. De aztán majd bizonyosodott az is, hogy így valahogy elém kerül, elém hozza azt, amit elém kell hoznia. Szóval elkezdődött az egyetemnek a második éve, és akkor már lehetett menni Kolozsvárra. És én a legelső szentmisémre betévedtem a ferences templomba. Én nem ismertem előtte ferenceseket. Az így megfogott, hogy hát ők is szerzetesek, és akkor így az így jó volt így a gimnáziumban is, hogy itt sohantak a folyosón, hát akkor elmegyek ide misére, megnézem. És volt egy csoporttársam, és ő javasolt egy katekézi sorozatot, hogy így hétfőnként lehetett járni ide a testvérekhez. Mondta, hogy ő előző évben, hát amennyire így lehetett ott a mindenféle korlátozás között, akkor így járogatott, és hogy nagyon-nagyon jó, és hogy nagyon nagy szeretettel tudja egy ajánlani. Hát és akkor elmentem az elsőre, a vállamon a hegedűvel, nem tudom miért volt ott, de mindegy is, mert hogy az volt a lényeg, hogy kifelé jövet, a testvér, aki tartotta, mindenkivel kezet fogott, és mindenkitől személyesen elbúcsúzott. Szóval, hogy odaértem én, a vállamon a hegedűvel kezet fogtunk, elköszönt, majd így hátra pillantott így a hegedűre, azt mondja, hogy csütörtökön van az egyetemista csoport, nem jön ezzel élni. Hát és én ott nagy hirtelen, mit lehet erre mondani? De persze. Szóval elmentem csütörtökön, és azt hiszem, hogy ez a közösség, ez az egyetemista közösség, az életemben az a közösség, ami nagyon sokat formált, nagyon sokat tanultam az emberektől, róluk, magamról, és hát nem utolsó sorban az Istenről, és hogy nagyon-nagyon sokat tanultam, vagy sokat tapasztaltam, vagy hogy így, meg elsőre is így az életemben a ferences lelkiségből. Hát így kezdődött az én ferencességgel való ismerkedésem a katekézissel, aztán az egyetemista csoporttal, ahol így eleve egy nagyon vagány csapat volt, de hogy akkor még így egyre bővülő kisebb csapattal még külön elkezdtünk összejárogatni, igazából semmi különös, csak így nem tudom együtt tölteni az időt, beszélgetni, és elkezdtünk egy sorba részt venni a ferences programokon, rengeteg programjuk van mindenféle korosztálynak, szuper, nagyon vagány programok, aminek nem mi vagyunk a célközönség, vagyis nem mi voltunk a célközönség egyetemistaként, abban mondjuk lehetett segítőként részt venni, mondjuk fiatalabbaknak. Be voltunk vonva tényleg így a szervezésbe, ötletelésbe, mindenfélébe, és közben pedig ott a testvérek valahogy nagyon szépen, vagyis számomra nagyon szépen élték azt, amiről egyébként úgy időnként beszéltek is persze, hogy mi is ez a ferencesség, mi is ez a ferences lelkiség. Ilyen nagyon meghatározó élményem volt egy ponton, így velük kapcsolatban, hogy ez fogalmazódott meg bennem, hogy mit szeretnek bennünket, mint ahogy az Atya szeret. Szóval végül is így mégiscsak nagyon fontos volt Kolozsvárra menni. Persze közben elvégeztem az egyetemet, de hogy azt hiszem, hogy ez emiatt, hogy én találkozzam ezzel, velük, meg így egyáltalán ezzel, hogy ferencessége miatt különösen. Ahogy így teltek a hónapok, egyszer csak így nem volt ez kérdés, hogy akkor a ferences családon belül keresek. Ezzel azért, hát nem is mondom, hogy egészen, de azért jócskán leszűkült a lehetőségeknek a köre. De hogy még mindig nagyon sok opció volt, akkor még azt kellett helyre tennem magamban, hogy monasztikus közösséget keresek, vagy pedig apostoli tevékenységet folytatót. Ez megint egy nem egyszerű kör volt. Próbáltam saját magamból kiindulni, hogy én mit látok magamnak, hát kvázi kényelmesnek. Vagy hogy mi az, amit így gondolok magamról, hogy látom magamat, és ez alapján mit gondolok. Hát ez megint egy zsákutca volt, viszont megtanította azt, hogy a hivatásomban tényleg nem egyedül vagyok, hanem az Istennel, és hogy ő tesz képessé, ő teszi hozzá azt, ami szükséges ahhoz, hogy meg tudjam élni. Ahogy ez az így megfogalmazódott bennem, ahogy az egész keresést, ami ott egy ponton elég erőltetett volt megint, így át tudtam adni így az ő kezébe, abban a pillanatban a csapból is folyni kezdtek a kisnővérek. De szó szerint úgy, hogy szóval Erdélyben voltam. Ott a közösségnek nincsen háza sem, meg semmi, szóval, hogy nem is nagyon ismerik őket. És valahogy mégis mindenhonnan is nagyon durva volt. Meg is ijedtem először, hogy mi van, ha megint én csinálom. Akkor aztán, hát jött a nyár, a második végén, akkor már tudtam, akkor már nagyon közel volt, akkor készültem a Caminóra menni, szóval, hogy még az így kicsit késleltette a dolgot, de aztán a szeptember végén eljöttem egy napra Miskolcra. Körülbelül egy hete voltam itthon a Caminóról. Testben voltam, itt lélekben még nagyon nem, vagy hogy még így kicsit olyan volt, mint hogy ott is csörögne a szívem még ott a Santiago-ban a katedrális előtt, de hogy így eleve olyan jó volt az, hogy hát úgy kezdődött az egész nyílt nap, hogy így hogy vagyunk itt. És hogy én ezt így elmondtam, hogy én most egy kicsit úgy, hogy én nagyon régóta készültem, vagy így szerettem volna ide eljönni, de most így igazából nem teljesen vagyok itt, viszont eljöttem mégis, mert hogy utána ne legyen bennem az, hogy miért nem jöttem, mert hogy tudom, hogy mennyire készültem, hogy mennyire szerettem volna, és ki tudja, mikor lesz legközelebb. És el kellett tennie még egy jó két hónapnak, mire így sok minden egyébben így odaértem, hogy feldolgozzam ezt is így a kaminós tapasztalatokkal is, meg mindenfélével együtt. És akkor december elején tudtam visszamenni egy ilyen hosszú hétvégére, és igazából akkor így olyan volt, hogy így, mintha így hazaérkeztem volna, így Miskolcra mentem, és akkor beléptem oda az előszobába, és nem tudom, tényleg, mintha jó sokáig nem lettem volna itt, történtek volna egy persze így dolgok, és most így megérkeztem, visszaérkeztem.
Na de vágy, végül befejezted az egyetemet?
Hát befejeztem, szóval, hogy ez már a harmadév volt, már szinte fél év, mire egyáltalán így eljutottam Miskolcra, és akkor onnan az, hogy az egyetemről azért viszonylag nehezebb is volt úgy elszakadni, vagy eljönni messze is van, meg az, hogy ahogy így elkezdtünk beszélgetni arról egy következő alkalommal már a fél éves szesszió, a vizsgaidőszak után, amikor így el tudtam jönni egy hétre, kb. Egy hétre így megint Miskolcra, hogy akkor így mit is szeretnék, vagy hogy így, most így megint így felbukkantam, és akkor addigra már így ez bennem volt, vagy így megfogalmazódott, hogy szeretnék a közösségbe belépni. Hogy igen, és akkor így megbeszéltük, hogy akkor tulajdonképpen majd mivel jár ez. És akkor például ott volt az, hogy a különböző házakba ellátogatni egy-egy hétre. És akkor ez is olyan legózás volt ott az államvizsga írás közben, meg minden, de hogy valahogy olyan szépen működött mégis. Addigra már persze így elkezdtem az egyetemen is így kommunikálni ezt, hogy nem azért hiányzom mennyit, mert nagyon tróger vagyok, vagy nem tudom, csak hogy azt hiszem, hogy így erre megyek. És ez így olyan jó volt, mert akkor így ők is tudták, hogy mi van. Tiszta volt, és amúgy így nagyon támogató, nagyon családias tanszék voltunk, meg teremtődött így rá lehetőség, hogy így elejussak, de ahogy befejeztem, igen, tavaly július elején államvizsgáztam, egyébként július végén már be lehetett volna költözni, meg hogy egyébként akkor szoktak beköltözni az emberek jellemzően, de akkor, hogy nekem, hát legyen még egy kis időm így hazaérkezni, vagy hogy így minden, akkor én szeptember elsőjén költöztem végül is tavaly.
Még nincs egy éve, hogy a Szent Ferenc kisnővéreinek a Miskolci rendházában vagy. Most te hogy érzed ott magad? Mit jelent számodra ez a jelöltség?
Nagyon-nagyon jól érzem magam. Áldott év volt, azt gondolom, hogy igazából nagyon nagy ajándéknak is tartom így a Jóisten részéről, vagy hogy így ilyen nagy-nagy örömben tartott meg, vagy hogy nagyon nagy örömet ajándékozott nagyon sokszor. Ez nem jelenti azt, hogy mindig minden egyszerű, vagy mindig minden könnyű, de hogy összességében egy nagyon-nagyon szép év volt így ilyen szempontból vele való kapcsolatban, a többiekkel való kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez így az ismerkedésnek az időszaka, mindenféle szempontból. Ismerkedem vele, az Istennel. Kicsit így azzal, hogy én nekem így vannak elképzeléseim róla, a vele élt életről, és hogy valahogy ismerkedés azzal, hogy ezt ő hogy látja. Ismerkedés a közösséggel, olyan szempontból is, hogy mint közösséggel, egységében, meg az egyénekkel is, az egyes tagokkal is, és ismerkedés saját magammal is. Néha nagyon fájdalmas módon, mert hogy nem csak a szép dolgok kerülnek elő, hogy mi az, ami mondjuk könnyű, vagy mi az, amivel mondjuk ügyes vagyok, hanem nagy mesztelenségben előjönnek a gyengeségeim is.
De ugye a gyengeségeinkben meg erőt kapunk, még nagyobb erőt a Jóistentől, hogy amilyen szándék, a terve, célja van velünk, azt meg tudjuk valósítani.
Hát igen, és hogy ebben megint az nyilvánul meg, hogy ha minden mindig nagyon frankú és pöpec lenne egymagamban, vagy saját magamtól, akkor ott megint az jön elő, hogy akkor én egyedül akarom, vagy egyedül oldom meg ezt, de hogy a hivatás az nem ilyen. Szóval, hogy abban nagyon vastagon benne vagyunk mind a ketten, és hogy akkor működik, ha tényleg benne vagyunk mind a ketten, és ez nem azt jelenti, hogy én nekem semmit nem kell csinálni, hanem azt jelenti, hogy mindenki hozzáteszi a saját maga részét. Az Isten is, meg én is. Azt szeretné, hogyha közösen csinálnánk. Ez azért elég durva.
Kedves hallgatóink, Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség egyik jelöltjével, Pap Ildikó beszélgetett.